Kedves gyülekezet, a már a kijelölt szakasz megtalálható Ézsaiás könyvének 48. részében a 6. verszak második felétől a 11. verszakkal bezáróan ezt ülve hallgassátok meg. Ézsaiás könyvének 48. részéből tehát a 6. verszak második felétől így szól Isten szent igéje: mostantól fogva újakat tudatok veled, titkoltakat, amelyeket nem tudtál. Mostan rendeltettek el, és nem régen, és ezelőtt nem hallottál felőlük, hogy ezt ne mondd, íme tudtam én azokat. Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem volt nyitva régen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtlen vagy, és pártütőnek hivatál anyád méhétől fogva. Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak. Íme megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemencéjében, önmagamért cselekszem, mert hogyan szentségtelenítették meg nevem és dicsőségemet másnak nem adom. Ézsaiás prófétának könyve nem olyan régen állt már előttünk, de azért a rend kedvéért, hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy három személyben, vagy három különböző részben szoktunk Ézsaiás könyvével kapcsolatban gondolkodni, mert azok az üzenetek, azok a történelmi események, amelyek a könyv lapjain, hasábjain lejátszódnak, azok több évszázadot ölelnek fel. Nem mintha ne lehetne egy prófétai szerzője ennek a könyvnek, de talán igazuk van azoknak, akik háromféle részben szoktak gondolkodni. Az első 39 rész a címfelirat, a próféta nevét fényjelző Ézsaiástól való, a második rész az joghíján Deuteró Ézsaiásnak szokták nevezni, egy ismeretlen prófétában gondolkodnak, és a harmadik rész pedig Tritó Ézsaiás, harmadik Ézsaiás. Az első rész a Krisztus előtti 8. században játszódik, és annyit tudunk Ézsaiásról, hogy ő előkelő származású volt. Nem tudjuk igazából, hogy kik az ő szülei, bár tudjuk az édesapjának a nevét, Ámosz, nem kell összetéveszteni az ugyanilyen nevű prófétával, hiszen biztos, hogy nem az ő gyermeke. És azt is tudjuk, hogy kortársai voltak, akik szintén Isten üzenetét fogalmazták meg izraeli részen, a 10 törzs területén Hóseás, és Júdában pedig Mikeás volt az ő kortársa. És az a szakasz, amely a 40. résztől az 55. résszel bezáruló szakasz fényjelez, amelyben a 48. rész is helyet foglal, ez pedig jó 200 évvel későbbi időben, Krisztus előtti 6. században játszódik, amikor is a politikai helyzet nem annyira jó, és akkor tűnik fel Kírus, aki különböző hódítások folyamán elfoglalja Perzsiát, a médeket, a lideket, Babilont, és többek között a fogságra került Izraellel is van dolga, és majd ő lesz az, aki szabadítóként, a kultusz visszaállítatásaként majd szerepet fog játszani a nép életében. Többféle látás van a tekintetben, hogy ezt a kis szakaszt, amit jobb hiány Deuteró Ézsaiásnak szoktunk gondolni, azt is hány részre kellene osztani. Természetesen nem erről akarok ma beszélni, csak a rend kedvéért, hogy jobban el tudjuk képzelni azt, hogy mi is az a szöveg, amivel foglalkozunk. Többen úgy látják, hogy az első 8, a 40-től a 48. részig tartozó szakasz, amiből én most olvastam, az az alapja ennek a szövegnek. És az összes többi az betoldás, magyarázat, vagy olyan iskolának a írománya, amely iskola ehhez a hithez, ehhez az irányvonalhoz tartozik. Nem annyira hízelgő ez a szakasz, amit előttünk járhat, mert hisz arra céloz az örökkévaló Isten, Deuteró Ézsaiáson keresztül, hogy nincs minden rendben az ő választott népével, nincs minden rendben anyjának méhétől fogva. És ezen már is megütköshetünk egy kicsit, hiszen kinek ne jutna eszébe, Jeremiás próféta könyve, aki abban fogalmazza meg az ő elhívását, hogy Isten úgy beszél, hogy az anyamében megfogantál, megalkottalak, és én onnantól kezdve ismerlek téged. Van, aki anyja méhétől fogva pártütő, és olyan, aki állandóan az Úr dolgai ellen cselekszik. Mostantól fogva újakat fogok veled tudatni. Arról beszél itt az örökkévaló Isten, hogy ezelőtt nem hallottál ezekről a dolgokról, de most meg fogod hallani, mert hogy nem volt nyitva a füled régen, és nem volt látásod, egyet tudok, mondja az örökkévaló, hogy hűtlen vagy, és pártütőnek hivatál. Egy furcsa szakasz ez, mert úgy tűnik, ahogy már említettem, mintha az ember születésétől fogva gonosz lenne. Én mégis azokkal értek egyet, többek között Kálvinnal, aki azt gondolja, hogy itt nem a születésről van szó, hanem egy másfajta születésről. Nem egy olyan gyermekről van szó, aki úgy születik, hogy eleve gonosz lenne, és tele lenne mindenféle pártütése, és mindenféle olyan lázadással, amiről itt a szemszöveg beszél. Nem olyan régen együtt utaztam egy társasággal, és hát különböző dolgokról beszélgettünk, és többek között az merült föl, hogy vajon születnek-e úgy erre a világra emberek, hogy titkos, földön túli dolgokat tudnak. Elmesélte az illető, az egyik illető, akivel utaztam, hogy volt egy ikerpár ismerőse vagy barátai, akiből az egyik az fölhagyott a pályájával, tanár volt egyébként, és különböző olyan praktikákba folyt vele, amely a gyógyítás, a masszőr, a masszírozás és a távolbalátás, az olyan fajta földön túli lényekkel való kapcsolattartás volt rá jellemző, amelyre nagy volt az igény a környezetében. És olyan jól bejött ez neki, mondta ez az én ismerősöm, hogy föl is hagyott a pályájával, nem volt már szüksége olyan munkahelyre, ahonnan fizetést kapott, mert ebből busásan megélt. És elmesélte, hogy a másik, tehát az ikerpár másik tagja, az pedig valahogy sohasem tudott egyik hely, vagy zöldágra mergődni a dolgokkal, nem jutott ötről a hatra, ahogy szokták ezt mondani. Anyagilag mindig rosszul járt, családi élete romokba hevert, megpróbálta a gyermekét ugyanilyen módon, ahogy az ikertestvére gyógyított, ugyanolyan módon gyógyítani, de neki valahogy ezek nem jöttek be. És azt kérdezte tőlem, hogy létezik-e ilyen, hogy valaki gyermekkorában már úgy születik, hogy mindenféle praktikával tele van, lát, különböző anyagon túli dolgokkal tud foglalkozni, a másik pedig ugyanolyan, majdnem ugyanolyan genetikai állománnyal, pedig egészen az ellenkezője lesz. Nagyon érdekelne persze most a ti véleményetek, akik itt ültök, és már annyit ígérgettem, hogy lesz egy interaktív istentisztelet, hogy meg is fogjuk ezt csinálni, de nyilván most nem erre készültünk, hanem arra, hogy én fogok valamit mondani. És arról kellett neki beszélnem, hogy nem lehet ebből a dologból kihagyni az ember felelősségét. Nem lehet kihagyni azt, hogy miféle szellemiségnek nyit teret önmagában. Vajon amikor csak úgy kíváncsiságból szeretném megtudni, hogy mi a vendő. Aki ott ült a kocsiba, még valaki az elmondta, hogy hát neki is volt egy érdekes élménye, mert is egyszer csak oda toppant elé egy idős asszony, és azt mondta, hogy pár száz forintért megmondja a jövendőt. És hát arra próbált engem meggyőzni, hogy csak azért akarta megkérdezni a jövendőt, hogy segítsen ezen a szegény öreg asszonyon. De nem bírt ki kavarodni a dologból, mert a 200 forintból 1000 forint lett, mert az idős asszony egyre több dolgot akart megmondani, és hát úgy érezte az illető, hogy nem tud ettől a dologtól szabadulni, és hát csak fizetett, és belekeveredett valami olyan dologba, amiben nem kellett volna belekeveredni. Istennek egyértelmű az üzenete ezzel a dologgal kapcsolatban, ne menj ilyen helyre, ne tudakozódj, még akkor se higgy nekik, hogyha igazat mondanak, nem így van a Szentírásban, hanem hogyha beteljesedik az, amit mondanak, mert van neked Istened, akitől tudakozódjál. Visszakanyarodva ide a szöveghez, miért is mondtam mindezt én el? Mert nem attól a születéstől fogva gonosz ez a nemzetség, amely születés a gyermek világra jövetele, hanem nagyon sok dolog befolyásolja abban az embert, hogy azzá váljon, ami lesz a végén, és ma már pontosan tudjuk, hogy sokkal fontosabb, vagy legalább olyan fontos a szocializáció és a genetikának csak kis része felel azért, hogy mi az, amit örökölünk. Sokkal fontosabb az, milyen mintát mutatsz, milyen mintával vagy jelen gyermekeid előtt, vagy milyen mintával vagy jelen abban a környezetben, amiben élsz, és hogyan próbálod a rád bízott titkot, a rád bízott üzenetet átadni a környezetednek. Tegnap többek között a szolgáló DNS József testvérünk szolgált elmesélt egy élményét, hogy amikor egy evangelizáción vett részt, arra lesz figyelmes, hogy a templomban ki van írva 4 Jézusra. És akkor értette meg, hogy milyen nagyszerű dolog közösségben lenni. Mert az a közösség, amely Jézusra irányítja a figyelmet, az nélkülözhetetlen. Anélkül elvérzel, anélkül kódorogsz a világba, és sose tudod, hogy mi a bajod, de sosem leszel egészséges. Valami ilyesmiről beszél itt a Szentírás születésettől fogva, és hagy mondjam a közérthetőség kedvéért, újjászületésed óta. Amikor Izrael megtapasztalja azt, hogy milyen nagyszerű kézzel és nagyszerű dolgokon keresztül hozza ki őt Isten Egyiptom földjéről, szolgaság földjéről, akkor jogos Istennek, nem mintha rá lenne szorulva, hogy én igazolom az ő tetteit, az a fölvetése, hogy pártütő vagy. Mert addig, amíg az ember nincs tisztában azzal, hogy Istennek mi a terve vele, mi az, amit el tud végezni rajta, keresztül vagy érte, addig talán ugyanúgy nem sok felelőssége van, vagy kisebb a felelőssége, így helyesebb, mint annak, aki megtapasztalta az Úr irgalmát, Isten helyreállította az életét, Isten talpra állította, újjászülte, egy új élet kezdődött, és az anyaméh alatt lehet érteni bátran azt az újjászülő kegyelmet, amelyet Isten szent lelke formál ki, azzal lehet baja, és lehet kritikája, lehet vitája és ítélete az örökkévaló Istennek. Születésedtől fogva pártütő vagy. Olyan sokszor beszéltem én magam is arról, hogy vajon amikor megérint az Úrnak kegyelme, az Úr szeretete, mi végre teszed ezt? Ilyen valami kis dolog az életedből, van egy rossz szokásod, amit le kellene tenni, és úgy gondolod, hogy ez Istennel sikerül, és amikor ez sikerült, akkor hallelujázol, és azt mondod, hogy én már megtértem, de a hétköznapokban, a mindennapokban, vajon része az életünknek Krisztus? Vajon minden dolgunkat úgy fogalmazzuk meg, hogy nézz Jézusra, amiről tegnap este többek között hallhattunk? Vajon ő az a fény, aki testé lett, de az emberek nem szerették a fényt, mondja János igen lehangoló módon. De vagy te, aki itt vagy, vagy én, vajon szereted-e a fényt? Szereted-e azt az üzenetet, azt a kimondott szót, amivel az örökkévaló Isten teremtette a mindenséget benne téged, és nemhogy megteremtett, hanem újjászült, egy új élettel ajándékozott meg, amely új élet azt feltételezné, hogy innentől kezdve egészen más lesz az életed, hogy szüntelenül örvendezni fogsz, hogy szüntelenül vidám leszel, hogy szüntelenül az lesz az ajkaidon, mi nagy dolgot cselekedett velem az Úr. Megtisztítottalak, mondja az Úr, de ennek ellenére te másként cselekedtél. Önmagamért cselekszem másként, önmagam miatt nem fogom megengedni azt, hogy te elpusztulj. Kinek ne jutna eszébe Mózes vitája az Úrral, amikor jobb híján nem jut eszébe más Mózesnek, csak elkezd könyörögni az Úrnak, hogy Uram, el ne pusztítsd ezt a népet, mert mit fognak a szomszédok mondani, a szomszéd népek? Kihoztad őket Egyiptom földjével a pusztába, és majd amikor itt vannak, akkor fogod és elpusztítod őket, Úrom. Hát ne ettél ilyen csúfságot. Nem ez az érdekes, hogy mit mondott, hanem az a lelkület az érdekes, amivel mondta. Megértett valamit Mózes, amit nagyon kevesen értenek meg, Mi is az Isten terve önmagamért nem teszek valamit, és hogy örülhetett az Úr, amikor erre rájött, vagy amikor arra rájött Ábrahám, hogy könyörögni kell Sodomáért és Gomoráért. És sorolhatná az ember végtelenségig a példákat, amelyet kedd újjászületésünk óta hallhattunk. Az a szakasz, amit felolvastam imádság előtt, a 12 éves Jézusnak a története ekkortól válik bizonyos értelemben felnőtté, egy zsidó fiú, és elmentek bemutatni őt a templomba, majd mindenki megy haza, és nyilván büszkeség töltötte el szívét Máriának és Józsefnek, mert volt mire büszkének lenniük. Apaként vagy szülőként annyiszor voltam a gyermekeimre büszke, és hát mindig eszembe jutott, amikor valamit jól csináltak, hogy én meg mennyi mindent csináltam rosszul, és örül az ember annak, hogyha a gyermekei bizonyos fordulatban vagy fordulatokkor másként cselekszenek, vagy az a nevelés, példamutatás vagy tanács, amit esetleg megfogadtak és úgy reagáltak, reflektáltak dolgokra, milyen jó érzéssel tölti el az ember szívét. Máriának és Józsefnek volt mire büszkének lenni, de Jézus nem a hazamenetellel foglalkozott már ilyen fiatalon. Nem azzal foglalkozott, hogy vége van az Isten tiszteletnek, és gyorsan menjünk haza, meg volt a bemutatás, örültünk neki, aztán gyerünk haza. Hanem tovább folytatta a beszélgetést azokkal, akik talán rosszul értelmezték a Szentírást. Vagy eszmét akartak cserélni arról, hogy hogyan lehetne közelebb kerülni az örökkévaló Istenhez. Amikor szemrehányást kap a földi szülőktől, azt mondja nekik, hogy nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak dolgaival kell foglalatoskodnom. Hozzáteszi a Lukács evangélista, hogy engedelmes volt, elment és engedelmes volt utána. De ennyit el kellett mondani. Hú, milyen nagyszerű dolog lenne, ha szülő és gyermek konfliktusa ebből fakadna, hogy a gyermek még egy kicsit szeretne Isten dolgaival foglalkozni. Még egy kicsit szeretne az atyának dolgaival foglalkozni, vagy te, aki újjászülettél már, szeretnél még egy kicsit, és nem bírod lerakni az örökkévaló igényét, nem bírod lerakni azokat a dolgokat, amikkel foglalatoskodnod és foglalkoznod kellene, mert neked az atya dolgaival kellene foglalatoskodni, és persze ez nem csak annyi, vagy nem csak abban merül ki, hogy az ember igét fog a kezében, hanem olyan az élet, minden területe az atya dolgaival való foglalatossága, ahogy ez Jézus Krisztusnak a sajátja volt. Önmagamért cselekszem. Mert hogyan szentségtelenítették meg a nevem? Én és dicsőségemet másnak nem adom. Eszembe jutott így befejezésül az a Jézusi gondolat, amely fölhívja a figyelmet arra, hogy amikor a gonosz lélek elhagyja az embert, és kiüzetik belőle, majd víztelen vidékre megy, és egyszer csak visszajön, maga mellé vesz 6 vagy 7-szer erősebb lelkeket, és felékesítve tisztán találja az ő házát és visszaköltözik. Valami ilyesmiről beszél itt Ézsaiás. Nem fog osztozni az örökké való Isten senkivel. Nem lehet úgy Isten követni, hogy egy kicsit efelé megyek, egy kicsit afelé megyek, egy kicsit ebből, egy picit amabból. Nem. Istennek óriási türelme van, óriási szeretete van, mindent megért és minden közeledést komolyan vesz, de ha egyszer megértetted, hogy ő a megváltód, ő az, akit követned kell, miért lenne helye egy másfajta lelkületnek onnantól kezdve a te lelkedben? Gonoszabbak lesznek, olyanok lesznek, akik sokkal inkább el akarnak tántorítani az örökkévalótól, és nem fog velük egyezkedni, nem fog velük egy gyékényen árulni, és dicsőségét másnak nem fogja adni. Áldja meg Isten a mi életünket, tapasztaljuk meg azt, ha meglankult a vele való közösségünk, akkor újuljunk meg. Ha még nem tapasztaltuk meg, hogy milyen nagyszerű dolog a újjászületettek közé tartozni, akkor ma, ha az ő szavát hallod, nekem így is meg a szívedet. Jó dolog az örökké való Istennel kapcsolatot keresni, aki dicsőségét neked adja abban az pillanatban, ahogy mehetsz inni az örökkévaló fiúnak, aki azért lett emberré, hogy helyetted mindent elvégezzen, hogy innentől kezdve Isten fiainak hivattathassunk. Amen. Énekeljük el a 241-es éneket.